Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. A mai estén a ráhangolódásban segít nekünk a Pasaréti Református Gyülekezet Palló Imre énekkara, karvezető Cseri Zsófia. Át is adom neki a szót, mert elmondja, hogy mit fognak énekelni.
Jó esélyt kívánok én is mindenkinek. Alapvetően a hálaadásról fognak szólni az énekeink. Az első ének Kécik Ferenc feldolgozása, Isten gondviselő szeretetéről és ingyenes kegyelméről szól, és ezért ad hálát. A második énekünk egy Bach korál feldolgozás, az Úr Jézus szenvedésével kapcsolatos ajándékokért ad hálát. És a harmadik, hagyj el az Úristenre kezdetű énekünk, szintén Bach feldolgozása, ami pedig arról szól, hogy a legjobb, hogyha Istenre viszünk utunkat, akár nélkülünk között is jövünk épp.
Oh,
Köszönjük szépen a szép éneket. Valóban hálaadó imádság mind a három ének. Hálásak vagyunk mi is az Úrnak azért, hogy itt lehetünk, az ő igéje alapján igyekszünk eligazodni a párkapcsolat kérdéseiben is. Ami most következik, az már közvetlen ráhangolódása mai előadás témájára. Két verset fogunk hallani Lestján Katalin előadó művész szájából. A két vers kontrasztot képez. Majd hallani fogjuk az első egy őszinte, kegyetlen vallomás. A másik ennek ellentéte.
Szabó Lőrinc, semmiért egészen. Hogy rettenetes? Elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint. Én nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú. Nékem már más kell. Semmiért. Egészen. Két önzés titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek. Azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől. Beteg s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet. De a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass. Már nem tudok mást. Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét. És hogy a világnak a kedvemért ellentéte vagy. Mert még kell csak egy árva perc külön, neked. Míg magadra gondolni mersz. Míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több. Addig idegen is lehetnél. Addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek. Mint lámpa, ha lecsavarom. Ne élj, mikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj. Bonthatatlan börtönt ne lásd. És én majd elvégzem magamba, hogy zsarnokságom megbocsásd. Kafka Margit, a te színed előtt. Az én fáradt asszony kezem, hogy milyen lágy, amikor simogat. Mi enyhén tárul, mikor ad. Te rajtad ösmerte meg. Köszönöm neked a két kezemet. Szemem a bágyat, bús tükröző, áldott csoda ez. Sorsodba nézett, és megtanulta, hogy tiszta szövétnek, Betlehem csillag, égi vezér. Áldjon meg Isten a két szememért. Mindig azt hittem, rút vagyok, csak durva vágyra hangoló, szíved bájolni nem tudó. Te megszerettél, s rám ígézted ezt a halk esteli szépséget. Oly csúnya volt, mit eddig éltem, kevert, pocsékló, fél, törött. Most a múltam is rendbe jött, ahogy te néked elmeséltem, mert láttam sorsom, megszerettem. Nemes, szent, csordultik hited, aranykelyhét felén kínáltad, szerelmed grálborát ajánltad, most már míg élek, szent leszek. Felmagasztaltál, fent leszek, mindig te színed előtt járva. Ó, hála, hála, hála. Hála.
Köszönjük szépen! Gondolom, hogy nagyon jól érzékeltük, miről van itt szó. Szabó Lőrinc nagyköltő gyönyörű verset írt, szörnyű gyönyörű verset. Ugye azt kívánja, hogy semmisüljön meg a másik, mint lámpa, ha lecsavarom, ne éj, hogyha nem akarom. Kafka Margit verse másról szól. Arról szól, hogy ő attól teljesedett ki, hogy őt szereti a kedvese. Így is lehet valakit szeretni? Hogy attól találja meg önmagát? Nem kell neki megsemmisülni. Érdemes elgondolkoznunk ezen, hogy van ez a mi kapcsolatainkban. Mindenképpen eszünkbe jut az is bibliaolvasó embereknek, hogy hogy bánik velünk Isten. Amikor azt halljuk az igéből, hogy Jézus követése önmegtagadás, és valaki erre azt mondja, hogy kár volna, értem, de akinek már van tapasztalata, az azt is tudja, hogy attól találja meg önmagát. Nagy divat mostanában az önmegvalósításról beszélni, a humanista pszichológia jelszava ez, legalábbis Maslow óta. Nem ő vezette be ezt a fogalmat, de általa terjedt el. Jézus Krisztus követésében pedig, amikor az ember átadja magát, ettől teljesedik ki az élete. Talán gyönge hasonlat, amit mondok, akkumulátorral elműködik néhány készülék, egy darabig. De jól működni a hálózatra kapcsolva képes sokáig. Hát így vagyunk mi is az Úrral való kapcsolatban. De térjünk rá a mai témánkra. Nagyon furcsa címe van, lám olvasható itt fönn a táblán. Vonzó vagy, mert csodálsz engem. Hogy is van ez? Találkozom egy szép kislánnyal, azt látom, hogy tágra nyílik a szeme, nyitva felejti a száját, már gyorsan feleségül veszem. Mert akkor egész életemben csodálni fog engem, és nekem arra van szükségem. Egy kicsit túlzás, amit mondtam, de gondolom, hogy mindannyian érezzük, hogy miről van itt szó. Képes az ember beleszeretni abba, aki őt csodálja. Nagy kísértés ez. Főleg férfiak számára, de azt gondolom, hogy a hölgyek is ki vannak téve ennek a veszélynek. Ha valaki rajong, értem, az nekem jó, hát akkor azzal akarok együtt élni. És aztán kiderül, hogy ez tulajdonképpen csapda. Azt hiszem, hogy szeretjük egymást, azt hiszem, hogy igazi szerelem az, ami ilyenkor születik, aztán kiderül, hogy egy szép üveggyöngyről van szó. Lehet, hogy szép az üveggyöngy, jól el lehet helyezni, akár egy nyakláncban, de nem értékes, nem maradandó. A szerelem illúziója. Szükségszerűen csalódáshoz vezet. József Attila írja egyik utolsó versében, kit anya szült, az mind csalódik végül. Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni, ha küzd hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni. Kit anya szült, az mind csalódik végül, az imádó és az imádott egyaránt. Na, mielőtt ezt a gondolatmenetet folytatjuk, azért nézzünk szembe azzal a fontos ténnyel, hogy nekünk embereknek természetes szükségletünk az, hogy elismerést kapjunk, hogy értékeljenek. Ebben még nincs semmi rendkívüli. Ezt mindenki igényli. Nagyon nehéz úgy élni, hogy ha az ember azt érzi és azt tapasztalja, hogy rá nincs szükség, hogy ő nem fontos, hogy mellőzik, hogy nem veszik észre a munkáját, vagy az igyekezetét, vagy a jó teljesítményeit, erre szükségünk van. És hadd tegyem hozzá ehhez is, hogy különösen a férfiak számára fontos ez, valahogy így vagyunk megalkotva. Nem véletlen, hogy amikor Pál apostol a házasságról szól, akkor az asszonyokat arra bíztatja, hogy tiszteljék a férjüket. Enélkül a férj összecsuklik. Kell dicsérni? Nem tudom ki, hogy van vele odahaza. Kell. Meg kell hallgatni a napi hőstetteit is, amikor hazaér. Nem szabad türelmetlennek lenni. Ez fontos. Igen, fontos az, hogy én átéljem azt, hogy fontos vagyok, hogy értékes vagyok, hogy szükség van rám, hogy képes vagyok arra, és így tovább lehetne folytatni. A jól működő házasság egyik feltétele, hogy az asszony tisztelje a férjét. Az Efézusi levélben van egy szakasz a házasságról, az 5. fejezetben. Az utolsó mondat az, hogy az asszony pedig tisztelje a férjét. Hát néha azt hallom, hogy hát mit tiszteljek rajta. Isten tett rá egy palástot. Semmilyen feltételt nem szab, hogy mikor kell tisztelni. Ez hozzátartozik ahhoz, ami a házasság. Hiszen kapott az ember egy küldetést. A férfi egy nehéz feladatot. Azt, hogy vezesse a házasságát, vezesse a családját, ehhez pedig bátorításra van szüksége. Hát ez természetes és jó dolog. Hogyan lesz ebből mégis valami rossz, valami összeomlás? Ebből a valódi szükségletből hogyan lesz hamis elvárás? Az Édenkerten kívül születtünk mindannyian. Ez azt jelenti, hogy bűnös hajlamokkal, önzéssel. Amit Szabó Lőrinc olyan keményen fogalmaz ebben a versben, nagyon vastag ceruzával írta ezt a verset. Többé, kevésbé, kisebb, nagyobb mértékben mindannyiunkban benne van. Elvárom, hogy tiszteljenek, tulajdonképpen önmagamat akarom talapzatra emelni. Fölállítom önmagam bálványát. És a társam? Itt olvassuk a táblán is az idézetet Szabó Lőrinc verséből, mint lámpa, ha lecsavarom, mellé, hogyha nem akarom. Folytassuk egy kicsit tovább ezt a jelenségkört. Mi történik? Egyáltalában hogyan ismerem meg magam? Hogyan alakul az én képem? A fizikai külsőnket hogyan ismerjük meg? Úgyhogy belenézünk a tükörbe. Én remélem, hogy ma már mindenki látta magát. Legalább reggel, amikor belenézett a tükörbe. De sokkal többször szoktunk tükörbe nézni, nem csak egyszer. Mi történt? Lehet, hogy buszon utazott valaki, esetleg észrevette magát a busz ablakában. Van ilyen? Meg szokta nézni. Én azt hiszem, hogy bármi egyebet, amit olyan gyakran látnánk, mint a saját arcunkat, rég megunnánk. De ezt nem unjuk meg. Fontos tudnom, hogy milyen vagyok. Hát nem láttam eleget, dehogy nem. De most újra megnézem. Aztán vannak nagyon furcsa jelenetek. Hallatlan dolog, de tessék elképzelni, van, aki a tükörben, ha egyedül van, nincs ott más, akkor bámulja magát, kipróbálja a nézést, a mosolyt, a grimaszt. Ha van még valaki a szobában, de van egy tükör, akkor csak úgy lopva néz bele, úgy perifériás látással, nehogy azt higgye az illető, hogy hiú vagyok. Pedig hiú vagyok. Na jó, szóval a lényeg az, hogy fontos dolog a tükör. De a tükör csak a külsőmet mutatja. A külső megjelenésemet tudom megismerni. Mesék szólnak róla, Hófehérkében van az, hogy tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a környéken, és hát a tükör mindig azt mondja, hogy szép vagy, szép vagy, szép királyné, te vagy a legszebb. Aztán egyszer csak kiderül, hogy van valaki, aki még szebb, hát ez tragédia. Ezt nagyon nehezen tudja elviselni a hiú királyné. Na de ez csak a külsőnk, a fizikai. Hogy milyenek vagyunk személyiségünkben, ezt is tükör mutatja, ezt úgy hívják, hogy szociális tükör. Mi a szociális tükör? A másik ember reakciója rám. Megjelenek valahol, az emberek rám néznek, mosolyognak, örülnek. Ez mit üzen? Azt, hogy én egy rokonszenves ember vagyok. Na különben is, hát most is, aki ide néz, az láthatja, hogy egy 70 év körüli jóképű fiatal ember. Ez egyértelmű, nem? Hát ezt olvasom ki a szemekből. Na de, hogyha megjelenek, és úgy elhúzzák a szájukat, legyintenek, ez is szociális tükör. Ez azt jelenti, hogy erre a fickóra nem érdemes odafigyelni. Vagy ha összesúgnak, te vigyázz ezzel az alakkal. Ez is szociális tükör. A gyerek innen tudja meg, ha mondják neki következetesen, hogy Pistike ügyes, nagy fiú, elhiszi? El, hát a felnőttek mondják. Akkor az úgy van, beépül az én képébe. Hát, hogy alakul az én kép? A szociális tükörbe nézek, az formája, csak hogy van itt még valami. Vajon reális-e a szociális tükör? Érdekes. Anyám nem ugyanazt mutatja, mint a főnök. Hát akkor itt valami érdekes dolog van. Úgy látszik, torzítanak a szociális tükrök. Meg van még egy fontos tényező, amit a fizikai tükörrel nem lehet megcsinálni, hogy én befolyásolni tudom a tükröt, ami bennem van, azt rávetítem a tükörre, és akkor azt látom. Ezt a rávetítést nevezzük projekciónak. Hát ez érdekes dolog, és hát az önbecsapás egyik praktikája kezdődik. Ugye nézem magam, csodálom magam, látjuk, hát ez valóban egy szép fiú, ugye? És remélem a kedvesem is mindig csodálni fog, és akkor így lép be a kapcsolatba. Na de nézzük tovább a tükröt. Hát ez nagyon érdekes. Na kis cica belenéz a tükörbe, az önimádat vágyából fakadó projekciót ábrázolja. Ugye, milyen erős és félelmetes vagyok, gondolja a kis cica, amikor magát oroszlánnak látja. Hát ilyenek ezek a tükrök. Csak az az érdekes, hogy az ember keres tükröket, válogat a tükrök között, ez a tükör nem mutat szépnek, akkor keresek egy másikat, végre szépnek mutat, akkor azzal fogok barátkozni. Aztán mindannyian érezzük itt a veszélyt. Hogy itt valahol az igazság szenved, csorbál a valóság. Na, ki van itt? Egy görög királyfi, úgy hívják, hogy Narcissus, Narcissus lenne, de úgy terjedt el latinosan, hogy Narcissus. Abban az időben még nem volt tükör. A palotában sem volt. Ő akkor vette észre, hogy milyen a külső megjelenés, amikor egyszer vadászat közben megszomjazott, és egy forrás vagy patak fölé hajolt inni, ott meglátta magát. Olyan szépnek találta saját magát, hogy beleszeretett önmagába. Na, innen van a mélylélektamban a narcizmus kifejezés, vagy a narcisztikus személyiség. Nem volt tükör, ott van, meglátta magát. Na most ez egy karikatúra tulajdonképpen, ez egy francia festő grafikája, Daumier grafikája, mert ha ezt a fiút nézem, hát akkor... Nem furcsa nekem, hát ebbe lehet úgy beleszeretni, be a kis vézna alakba, hát nem úgy tűnik. Minden esetre a rege szerint ő beleszeretett önmagába. A narcisztikus emberre az jellemző, hogy el van ragadtatva saját maga szépségétől, kiválóságától, jóságától, nagy eszétől, emiatt képtelen arra, hogy megértsen másokat. Tehát abszolút nem szociális az ilyen ember. Mert nem tud belehelyezkedni a másik ember helyzetébe. Empátia hiányban szenved. Biztos ősszel mondtam ezt a sztorit, de talán vannak néhányan újak is. Valaki sétál a Dunaparton, kétségbe esett kiáltást hall a folyó közepéből, segítség, nem tudok úszni. Az illető megáll, odafordul, visszakiabál, én se, de azért nem ordítozok. Hát ez az empátia abszolút hiánya. Érzéketlen a másik emberre. Csodál engem! Hát vonzódom hozzá. Tulajdonképpen kit szeretek, őt? Egyáltalán nem. Saját magamat. Egy kicsit túl rajzolom ezt a képet szándékosan, de fontos fölismernünk ezt a saját életünkben, akár a másik ember részéről, akár saját magunkban. Érdemes fölfedezni ezt a hiú szörnyeteget, aki sokszor bennünk lakik. Folytatódik Narcissus története, Oscar Wilde, a híres angol meseíró, az önző óriás, meg a csillagfiú, meg a boldog herceg írója Narcissus történetét is megírta, mégpedig úgy, hogy folytatta, onnan, hogy Narcissus meghalt. Megsiratták sokan Narcissust. Siratta az erdő, a fák, a moha, a fák törzsén, a sziklák. A szellő is siratta, mondta a szellő a forrásnak, ugye te is siratod Narcissust. Igen, én is siratom Narcissust. Ugye milyen szép volt Narcissus? Mire a forrás csodálkozva szép volt? Én ezt nem vettem észre, én mindig a fodraimat figyeltem a szemében, amikor fölém hajolt. Hoppá. reggel szép, de ugyanakkor ijesztő a kapcsolatainkra nézve. Miért nézek én a másik szemébe? Magamat akarom látni, vagy őt akarom megismerni? A kapcsolataink szempontjából, főleg a párkapcsolat, társkapcsolat szempontjából, ez nagyon fontos kérdés. Csinszka jelenség. Gondolom már is értjük, hogy mit értek ezen a kifejezésen. A híjúság, a dicsőség, vágy az önimádat, a megromlott emberi szív gyümölcse. Csapda, ami csalódáshoz vezet. Ebbe a csapdába olykor kiváló emberek is beleesnek. Nem gondolom, hogy a magyar költészetben Ady Endrénél nagyobb zseni volt. Vagy ha volt, akkor is ott van ő a csúcson, óriási költő. Ugyanakkor Csinszka ez a művészetekre érzékeny, különösen a szép irodalom iránt vonzódó kislány, szintén értékes ember. Mi történt? Olvasta a nagy költő verseit. Nem kis dolog, ami történt benne, hiszen abban az időben Adit nem sokan értették meg. Ő értette. Ő tudta, hogy miről szól, és hogy ez egy nagy költő. Beleszeretett a nagy költőbe. Ezt értésére is adta, levelet írt neki. Hogy reagált erre Ady? Sok csalódás után már rég megírta Lédának az elbocsátó szép üzenetet. Most ír neki egy fiatal lány. Persze, hogy válaszol. Elkezdődik a kapcsolat. Imponál neki. Aztán mi történt? Happy enddel végződik, összeházasodtak. Igen ám, de a történet vége nem a házasságkötésnél van. A mesékben van a házasságkötésnél. A valóságban folytatódik tovább. Bergman arról rendez filmet, hogy mi történik utána. Hát nekik nem volt sok idejük, pár évig élt Ady azután, de úgy tudjuk, hogy nem volt valami sima a házasságuk. Találkoztam hasonló történetekkel, nem ilyen nagy emberek életében, de tudnunk kell, hogy ez gyakran előfordul. Különösen idősödő férfiak számára nagy kísértés, sikeres ember, gondolok most valakire, gyönyörűen pengette a gitárt, énekelt is hozzá, a feleségét már megunta éppen, és a hallgatók között akadt olyan kis Csinszka lelkű lány, aki nagyon szívesen hallgatta. Aztán elvált a feleségétől, elvette ezt a kislányt. Aztán egy idő után ez a kislány jött házassággondozóhoz. Segítségért. Aztán jött a fiú is. 20 év korkülönbség, mint Adiéknál. Nincs jövője az ilyen kapcsolatnak. Csapdába estek. Megtéveszti az embert a nagy kísértő, az ellenség. Ady nyilván nagyon szerelmes volt, én azt gondolom önmagát szerette. Tehát ilyeneket ír, hogy szeretem hibáit jóságánál jobban, de nagyon szeretem. Hadd tegyem föl a kérdést, kell szeretnem a másik hibáit? arra semmi szükség. Őt kell szeretni, nem a hibáit. A hibáit el kell viselni. A hibáitól függetlenül kell őt szeretni. Meg időnként őt is elviselni. Ez hozzá tartozik a szeretethez, az emberi kapcsolathoz. Szeretem hibáit jóságánál jobban, de nagyon szeretem. Arany János a Vojtin Arsz poétikájában azt írja, költő hazudj, csak rajt ne kapjanak. Hát attól tartok, hogy most Adit rajta kaptuk. De ő elhitte magának, amikor ezt írta. Ő nem akart hazudni. De mégis azt tette. Nagyon fontos, hogy ne a magad tükörképét keresd a párod szemében. Ne azért nézd őt, hanem igyekezz őt magát megismerni. Ez persze kell egy kis józanság. Néha talán kicsit vissza kell csavarni a lángot. Nagyon jó dolog együtt dolgozni, elfáradni, megismerni az illetőt eredeti környezetében, például otthon, hogy beszél az anyukájával, az apukájával, a testvéreivel, milyen a szobája. Egyik kolléganőm mesélte, még aktív koromban a lányának éppen udvarlója volt, éveken keresztül kínlódott a lányával, hogy tartson rendet a szekrényében. Nem sikerült. De amikor az volt kilátásban, hogy az illető férfiú éppen fölkeresi őket, akkor mondta lányának, hogy ha itt lesz a Pista, én kinyitom a szekrényed ajtaját. Hát erre az történt, hogy megérkezett a Pista, és a kislány folyton ott volt az anyja és a szekrény között. Hát persze hosszú távon nem lehet titkolni a dolgokat. Lényeg az, tudhatom a másikról. Előre lehet tudni, hogy vannak hibái. Ha valaki éppen belezúgott valakibe, annak hiába magyarázom, hogy vannak hibái, az nem fog elhinni. Igen, mindenkinek van, neki nincs. Ő tökéletes. Na de hát meg lehet mondani neki, várj mondjuk 2 évig. Egy héttel ezelőtt hallottuk azt, hogy Chapman szerint 2 évig tart a nagy lángolás. Utána úgy lecsillapszik. Vége van a cseresznyefa virágzásnak, lehullanak a szirmok. És a kérdés az, hogy megjelent-e a gyümölcs, érik-e? Mi lesz? Jézus Krisztus követése sokféleképpen leírható. 2 fontos jellemzőjét szeretném itt kiemelni. Az egyik az önmegtagadás. A Lukács 9.23-ban olvashatjuk, de Máté evangéliumában is szerepel ez a mondat. Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Ez az első. Tagadja meg magát. Szálljon le a magas lóról, vagy a polcról, kinek mi tetszik. Adja föl az egocentrizmusát. Másképp nem megy. Át kell adnom magamat neki. Nagyon szeretem a heidelbergi KT első kérdés feleletét. Kérdés úgy hangzik, mi a te egyetlen egy vigasztalásod? Életedben és halálodban. A válasz úgy kezdődik, az, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges Uramnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona. Átadom a tulajdon jogot magam fölött. Nem a magamé vagyok. A mai embernek ezt nagyon nehéz elfogadni. Mert mindenki azt hirdeti, hogy ő a magáé. Hogy hadd idézek mást. A 94. Zsoltár, Szenci Molnár Albert féle átirata így kezdődik. Te benned bíztunk elejétől fogva. Van ennek a Zsoltárnak egy parafrázisa József Attila tollából. Így kezdődik. Magamban bíztam elejétől fogva. És hogyan folytatódik? Ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek, semmivel se többe, mint az állatnak, mely elhull örökre. Arról szól a vers, hogy reménytelen az élete. Én azt gondolom, hogy a mai ember élete is reménytelen, ha önmagában bízik. Remény akkor van, ha az ember Istenben bízik. Ő az élet forrása. Tagadja meg magát, ez nem veszteség. Aki meg akarja tartani az ő életét, most is Jézus szavait idézem, elveszti. Aki pedig elveszti, értem, és az evangéliumért, az megtalálja. Na de mi van a többi emberrel? A többi emberhez való viszonyulásról. A második pont erről szól. Szintén Jézus Krisztus követéséhez tartozó. Fontos megállapítás, a másik ember magam fölé helyezése. Az Efézusi levélben olvassuk ezt, tehát Efézus 5.21, azt írja ott az apostol, hogy rendeljétek alá magatokat egymásnak. A legtöbb bibliafordítás úgy adja ezt vissza, hogy engedelmeskedjetek egymásnak, vagy engedjetek egymásnak. Pontos a fordítás az, hogy rendeljétek alá magatokat egymásnak. A hypotasso szó szerepel itt. Majd később a 6. fejezetben írja a gyerekeknek azt, hogy engedelmeskedjetek a szüleiteknek, ott a hypakuo, alá hallgatni, szót fogadni szó szerepel. Meg a szolgákkal kapcsolatban ugyanaz. Itt a házasságban nem erről van szó. És mind a két félnek mondja. Utána az asszonyoknak megismétli még kétszer. Vajon miért? Az öreg Pál nyilván tudta, hogy egy asszonynak nem elég egyszer mondani. De azt gondolom, hogy nem ezért, hanem inkább a sajátos asszonyi szerepkör miatt hangsúlyozta. De akkor találja meg magát a kapcsolatban. Mit jelent ez? Az, hogy legyen fontosabb számodra a párod magadnál. Ha a szemébe nézel, őt akard megismerni, nem magadat. És ő legyen a fontos később is, amikor már nem csak megismerésről van szó, hanem arról, hogy ajándékozni akarjuk egymást. A megismeréshez hozzátartozik az is, hogy ki kell derítenem, hogy mire van szüksége. Hogy azután tudjam neki adni azt. Az önző ember, az ego válványt állító ember azt keresi, hogy mit kaphat. Tőle kapok tiszteletet, magasztalást, megbecsülést, azért hozzámegyek, vagy elveszem. Nem, ez csapda. De hogyha képes vagyok úgy megismerni, hogy kiderítem, hogy milyen ő valójában, kiderítem azt is, hogy neki mire van szüksége, akkor rájövök arra, hogy milyen mély bölcsesség van abban a jézusi mondatban, amely így hangzik, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ez a mondat nem az evangéliumokban szerepel, hanem az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Pál apostol mondja azt, amikor búcsúzik az efézusi vénektől, ha jól emlékszem a 20. fejezetben, hogy ahogy az Úr Jézus is megmondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Károli fordítás még úgy hozza, hogy jobb adni, mint venni. De ez a teljesebb, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. A harmonikus párkapcsolat titka tehát az, hogy a manipulációt, azt, hogy a másikat igyekszem manipulálni, akár hízelgéssel, vagy bárhogy, szolgálni akarjam. A vezető szerep titka ez a Bibliában. Maga Jézus mondta, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Itt látjuk ezt a mondatot is. Tehát nem manipuláljuk, ez itt a marionett bábú mozgatása, hanem szolgáljam segítőkézzel, kiderítve azt, hogy mire van szüksége. Innen fogjuk folytatni egy hét múlva. Ma a hangsúly egy olyan magatartáson volt, ami főleg a férfiakra jellemző. A férfiak számára fölállított csapda ez, hogy tiszteletet, elismerést, dicséretet vár, noha valóban szükség van a tisztelet. Szüksége van a tiszteletre, de benne van a csapda. Legközelebb a hangsúly inkább a női oldalon lesz, akkor majd arról lesz szó, hogy biztonságra vágyom, mellette biztonságban érzem magam. Ez is egy olyan elvárás, ami fontos, amit be kell tölteni, de meg fogjuk nézni azt, hogy ebben hol van a csapda. Tehát jó dolgok ezek, a lángoló szerelem is jó, nem? Csak építeni nem szabad rá, mert elmúlik, és akkor mi lesz utána? És úgy vagyunk ezekkel is, szép kis üveggyöngyök, fénylenek, színesek, még föl is lehet tenni, de nem élünk állandóan üveggyöngyből készült gyöngysorral. Ha van valakinek direkt kérdése, és van akkora bátorság benne, hogy ennyi ember előtt fölteszi, az tegye föl. Hátul van kérdésdoboz, abba írásban lehet kérdést föltenni. Lehet azt is, hogy ha valaki ugye szemérmesebb, akkor a legközelebbi ismerősének a kérdését teszi föl most direkt. Na látom, Pistának vannak ismerősei. Mondjad, Pista.
Van-e a tiszteletnek határa? Mondjuk egy alkoholos kutyaütő az illető. Menet közben az lett esetleg.
Hát én azt gondolom, hogy az embert tisztelni kell, ő benne is, meg még a sokkal rosszabban is, még a gyilkosban is. Ugyanakkor az alkoholistát ki kell mosni, meg kell tenni vele azt, ami neki kellemetlen, de a javára lehet. Tehát így kell vele bánni. A gyilkost pedig el kell ítélni, és börtönbe kell küldeni. De az embert tisztelni kell benne. Szóval nem lehet vele úgy bánni, mintha egy tárgy lenne. Ezt gondolom. Parancsolj.
A szeretetről azt azt tanultuk, hogy nem csak akkor szeretem a másikat, amikor szeretedre méltó, akkor is, hogyha nem. Ez ugyanígy működik a tisztelettel is? Akkor is kaphatok tőle tiszteletet, amikor nem vagyok tiszteletre méltó?
Én azt hiszem, hogy ez igen. Ez úgy van, mint mondjuk és egy katona példát, hogyha a tábornok éppen leitta magát, maradjunk már itt a István példájánál, abszolút nem tiszteletre méltó. A bakának akkor is vigyázba kell állnia, ha találkozik vele, és tisztelegni neki, az egyenruha miatt. Na most, Isten az emberre palástot tett. Például a férj palástját, ott van. Lehet, hogy méltatlan rá, de a palást ott van. De minden emberre tett egyfajta palástot, ugye a Biblia azt írja, hogy a maga képére alkotta. Az Isten képét kell tisztelnem benne. Lehet, hogy nagyon eltorzult az a kép adott esetben, de akkor is ott van. Na most tisztelni meg szeretni nem azt jelenti, hogy akkor kesztyűs kézzel bánok vele. Mert adott esetben azt kívánja a szeretet, hogy határozott legyen. Ez még a lelki gondozása is érvényes, az sem mindig olyan szelíd dolog. Egy példát hadd mondjak el, ez egy fizikai esemény. Valaki elmondta, hogy gyerekek voltak, fociztak, az egyik beleesett ott valami gödörbe, és kificamodott a válla. Egy faluban történt, falu szélén lehetett focizni. Hát próbálták helyre tenni, nem lehetett, és iszonyú fájdalmai voltak. Előkerült a falusi orvos, és az is próbálgatta, nem ment. Végül autóval bevitték a legközelebbi kórházba, ott leültette az illetőt az ügyeletes orvos, az egyik lábát rátette a fiú térdére, és a rossz karját megfogta a csuklónál fogva. És egy nagyot rántott rajta hirtelen. Egy pillanatra iszonyúan fájt. De helyre ugrott. Nem tudom, hogy elég érthetően mondtam-e el. Erre volt szüksége. Néha a szeretet fájdalmat okoz. A lényeg az, hogy az illetőnek a javát szolgálja. Ami neki jó, amire neki szüksége van. Amíg csak borogatják a kificamodott kart, addig nem fog meggyógyulni.
Köszönöm szépen, mert...
Nagyon szívesen. Tessék.
Várható kapcsolatjavulás, ha az egyik fél képes erre a Jézusi útra, a korábbival ellentétben, és a másik, mivel ez egy antagonisztikus dolog, a másiknak másikra a ráhatással lesz egy ilyenfajta magatartás?
Én azt hiszem, hogy várható, de nem 100%, mert múlik a másikon is. Ugye Chapman írja azt az egyik könyvében, talán a Maradjunk Együtt című könyvben, hogy nem tudom átalakítani a másikat, de hatással lehetek rá. És azt hiszem, körülbelül így van ez. Tehát mindenképpen érdemes ilyen módon viszonyulni a másikhoz. Aztán hát mondjuk a házasság kötés előtt egy ilyen ismerkedési fázisban ki kellene derülni annak, hogy mire megyünk egymással. Tehát amíg nem kötjük meg a házasságot, addig fölbontható a kapcsolat. Ezt kell megelőzni, hogy ne a házasságkötés után legyen ilyen problémánk, mert akkor sokkal nehezebb kérdés.
Még szeretnék egy kiegészítést elmondani, hogy a tulajdoni kapcsolatról jutott eszembe, hogy az Isten és ember között még van egy olyan kapcsolat, amire hogy az ember az Isten oldalon lesz, van egy olyan felhívás a Jézusnak a részéről, Ézsaiás 43-ban, hogy ne félj, mert megváltottalak, ne leszólítottalak, téged enyém vagy. Hát már ott megszólít az Úr eszembe mindenkit, hogy az övéi vagyunk.
Igen. Igen, valóban. Ugye Pál apostol is írja, hogy nem a magatoké vagytok, de már az Ézsaiás 43-ban ott van, és ez ott is vigasztaló. Mint ahogy a K.T. szavai szerint is, ez egy nagy vigasztalás. Övé vagyok, hát akkor ő vigyáz rám. Hát az övé vagyok. Meg fontos vagyok. Magamat nem tudom megőrizni. Ő meg tud. Úgyhogy ebben nagy vigasztalás. Úgyhogy köszönjük ezt a kiegészítést. Dobozra még egyszer fölhívom a figyelmet. Én köszönöm a figyelmet. Isten velünk viszont látásra.